Ugye többször beszélgettünk erről a páros körünkben, hogy olyan jó lenne a házassági esküről egyszer együtt gondolkozni, akár részletesebben is. Talán többségünk elmondta ezt a házassági eskü szöveget, amit most kivetítve is láthattok magatok előtt, és én azt gondolom, hogy érdemes róla időre gondolkodni. Ugye azt hangzott el a páros körünkben, hogy többen vagyunk olyanok, én magam is elmondhatom, hogy amikor egy gyülekezeti ifjú párnak az esküvőjén részt veszünk, és halljuk azt, ahogy a nők mondják a házassági esküt, akkor kicsit felidézzük magunkban, és kicsit úgy magunkban mondjuk, mintha a saját társunkra gondolva megint elköteleződnénk ezáltal. Eszembe jutott egy olyan esküvői felkészítő beszélgetés még évekkel ezelőtt. Végig szoktunk menni az esküvő menetén a párokkal, és ilyenkor óvatosan fölteszek egy-egy kérdést, hogy akkor ezt hogyan csináljuk, vagy azt hogyan csináljuk, és általában a mennyasszony azonnal tudja rá a választ, ő már kislány korában eltervezte, hogy hogyan lesz. A vőlegvény az meg bambán néz rám, és próbál gondolkozni azon, hogy honnan tudja a párja ilyen pontosan, hogy hogyan lesz a bevonulás, meg hogyan lesznek az énekek, meg ki hova fog ülni, meg... Tehát ezeket hogy lehet, hogy a mennyasszony azonnal tudja? Ettől az évek alatt megtanultam, hogy a mennyasszonykor érdemes érdeklődni, mert a vőlegény nem szokott ilyeneken gondolkozni, a mennyasszony pedig már kislány korában kitalálta. Na, egy nem református mennyasszony volt, és amikor mentünk végig az esküvő istentisztelet menetén, és eljutottunk az esküig, akkor azt mondta ez a mennyasszony, hogy ő már nagyon régen, amikor először volt egy református esküvő, és hallotta azt, hogy hogyan hangzik a református esküvő, eldöntött, hogy ő ezt az esküszöveget fogja mondani a házasság kötése alkalmával, mert hogy úgy volt vele, hogy ez annyira szép, és annyira tartalmas, és annyira gazdag, és annyira jó, hogy ő ezt szeretné mondani. Mondtam neki, remélem, hogy nem ezért mondott, nem csak ezért mondott igent a református vőlegényének, amikor ezt megkérte a kezét, hanem volt ennél mélyebb indoka is annak, hogy ezt a döntést meghozták. Viszont nagyon sokat elmond az, hogy ő nagyon szépnek találta, elsősorban ezt emelte ki, aztán beszélgettünk arról, hogy nagyon tartalmas, nagyon mély tartalma van. Mondhatjuk azt, hogy az eskü szövegében, mint egy magban, benne van mindaz, ami a jó házassághoz szükséges, aminek ki kell bontakozni egy jó házasságban. Csak az a fontos, hogy ne maradjon a szavak szintjén, hogy ne maradjon benne a magban, hanem a mindennapjainkban kicsirázzon az, ami benne van. És én azt kérem tőletek, hogy ezeken az estéken teszteljük magunkat, teszteljük a házasságunkat. Valóban ez a tartalma a házasságunknak. Vagy gondoljatok bele abba, hogy ma délután óta egy jelenlevő pár figyelteket. Ezt látja-e az életetekben, amit itt estére-lestére tanulmányozni fogunk. Hát én ezt a feladatot hallottam délután, hogy figyeljünk el. Hát, valami ilyesmit mondott a Csilla, ha jól értettem. De ha rosszul interpretálnak Csilla, akkor helyesbítsetek. Jó, na. A mai este az eskü szövegének egyrészt egy nagyon teoretikus oldaláról fogok beszélni, ez nem fog titeket meglepni, mert én hajlamos vagyok nagyon teoretikus dolgokról beszélni, meg szeretnék egy nagyon gyakorlatilag húsba vágó kérdésről is beszélni erről részletesebben. Remélem, hogy ez utóbbi is sikerülni fog. Szorosan összekapcsolódik a kettő, azt remélem ezt látni fogjuk, mint az érme két oldala. A teoretikus oldal. Előttetek áll egy kiöregedett ifjúsági lelkész, és pontosan tudom, hogy mi az a kérdés, ami, hogyha egy ifjúsági csoportban elkezdenénk az a házassági esküről beszélgetni, akkor az első három kérdés között fölmerülne, valamelyik lelkes tag azonnal föltenné, hogy egyáltalán helyesen esküt tenni. ez az ifjúsági csoportokban mindig fölmerül, amikor ilyesmi téma szóba kerül, és a kérdezők többnyire úgy érzik, hogy ezért a válasz nagyjából egyértelmű, hiszen Jézus maga beszélt a hegyi beszédben arról, hogy szabad-e, vagy hogyan álljunk hozzá az eskühöz, mintha tanítványainak választ adott volna erre. A Máté evangélium 5. részében, a 33. és következő versekben ezt olvassuk. Most nem lesz jó, mert én akkor megnyitom a Bibliámat, és megkeresem ott, mert azt ott én most nem látom. A hegyi beszédben Jézus a Máté evangélium 5. részében, amikor elmondja azt, hogy ő az a törvényt betölteni jött, akkor ezt mondja a tanítványainak: hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek sem az égrest, mert az az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa, de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. Tegyük fel így a kérdést, hogy helyese az eskü, vagy még inkább úgy, hogy bűne az eskü. Mert hogy Jézus szavaiból úgy tetszik, hogy hát mintha Jézus megtiltotta volna, és akkor elkezdünk trükközni vele, és azt mondjuk, hogy de nem azt mondjuk, hogy esküszöm, hanem azt mondjuk, hogy fogadom, és akkor az úgy kevésbé éles, és lehet hasonlókat kitalálni, hiszen az eredeti bibliai szövegben sem az esküszó szerepet, mert azt ugye görögül jegyezték le, tehát lehet ezzel játszani, hogy akkor kitalálunk mindenféle olyan szavakat, amikkel meg lehet kerülni. De ugye érezzük, hogy Jézusnak a szavai nem erre utaltak. Nem lenne helyesebb azt mondani, hogy mindent elintézünk egy egyenes igennel, amit kellett, a továbbiakat pedig hanyagoljuk. Minek a formaság? Minek az esküvő egyáltalán? Minek a papír? Tehetjük föl a kérdést, ahogyan ma sokszor ezt föl szokták tenni, hiszen úgyis a szívben dől el. Ha az én szívemben eldőlt, hogy igen, akkor onnantól kezdve igen. Minek itt bizonygatni? Bűne az eskü? Hívjuk segítségül a Bibliát. A zsidókhoz írt levélben, akkor azt látjátok a zsidókhoz írt levél 6. részét. A zsidókhoz írt levélben határozottan olvasunk arról, hogy nem is csak ember tehet esküt, hanem hogy maga Isten is esküt tett. Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra, és így szólt: bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így, miután Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az eskü. Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Azt kérdeztem, hogy bűne az eskü, követhet-e el Isten Jézus Krisztus atya bűnt? Azt hiszem, a válasz az egyetlen, hogy nem követhet el Isten bűnt, akkor pedig az esküvés nem bűn, mert Istenről azt olvassuk, nem csak itt, mások is a Bibliában, például Zakariás életében is utal erre, hogy Isten esküt tett például Ábrahámnak, de Dávidnak is tett esküt, és hasonlókról olvasunk. Az esküvés tehát nem bűn. Az a kérdés, hogy helyes-e ez az okfejtés amellett, hogy akkor mi esküthetünk-e. Helyes ez az okfejtés? Ugye sajnos önmagában nem. Mert azt valóban kijelenthetjük a Biblia alapján, hogy Isten nem követel bűnt, amikor esküt tesz, de vannak olyan dolgok, amiket Isten megtehet, mi meg nem tehetünk meg. Például azt olvassuk a római levélben, azt mondja Pál apostol, hogy ne álljatok bosszút magatokért, mert mivel indokolja? Mert Isten azt mondja, hogy enyém a bosszú állás, én megfizetek. Istennek joga van bosszút állni értünk, nekünk nincsen jogunk bosszút állni önmagunkért. Vannak dolgok, amiket Isten tehet meg, ha ugyanazt én teszem, akkor kicsavarom a kezéből a királyi pálcát, akkor lázadok vele szemben. De vajon ilyen-e az eskü? Miért tett Isten esküt? Miért volt erre szükség? Nem volt elég az, hogy Isten kimondta az ígéretét? Szüksége volt bizonygatni? Ugye érezzük, hogy itt elsősorban nekünk van szükségünk arra, hogy Isten megerősítse, és időnként nekünk van szükségünk arra, hogy megerősítsük egymásnak azt, amit kimondunk. A Bibliában nem csak Isten tesz esküt, időnként emberek is tesznek esküt, csak egyetlen egy példát hadd hozzak, ami elég egyértelmű. A korintusi második levél első részében Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, éppen egy olyan szakaszról van szó, ahol fölmerült az, hogy ő azt mondta, hogy eljön hozzánk, aztán nem jött el hozzánk, most az ő igen, az nem is, vagy hogy van ez, és azt mondja, én pedig Isten hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba. Tehát Isten emberei is időnként tesznek esküt, mert néha szükség van rá. De miért? Az előbb azt mondom, hogy egy elméleti kérdéskörről, meg egy gyakorlati, húsba vágóan gyakorlati kérdéskörről szeretnék beszélni, most szeretnék az utóbbira rátérni, hogy megértsük azt, hogy miért van szükségünk az esküre. És ehhez azt szeretném kérni, hogy keressük ki az eskü szövegben a szövegnek az első igazán hangsúlyos szavát. Melyik az? Többen azt mondták, hogy én, és én is azt gondolom, hogy az első igazán hangsúlyos szava az eskü szövegnek az, hogy én. És a mai este elsősorban erről a szóról szeretnék, vagy továbbiakban erről a szóról szeretnék beszélni, hogy én. Hajlamosak vagyunk arra, én is sokszor hajlamos voltam erre, hogy ezt hogy egyfajta formalitásként kezeljem, hogy én. Egyfajta formalitásként kezelni, mint régi képeslapon a bélyeget, amit rá kellett ütni, mert ez a posta szabályzatában rende van, ettől nem lett szebb meg jobb a képeslap, de ráütötték azt a bélyeget. Az eskü az úgy kezdődik, hogy én XY, és ezért aztán így kezdjük a házassági eskünket is, olyasmi ez, mint az imádság végén az ámen. Tudomásul veszik, hogy ott van, és nem gondolunk bele, sajnos abba se gondolunk sokszor bele. De itt nem csak egy bevett formáról van szó, hogy el kell valahogyan kezdeni, hanem a lényegéhez tartozik. És három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, mert református lelkész vagyok, azok mindig három dolgot szoktak mondani, az énnel kapcsolatban. Miért van szükség arra, hogy kimondjuk az esküben azt, hogy én ezt és ezt fogom tenni, hogy én szeretem a társamat, és hűséges leszek hozzá. Nem tudom, hogy kis biblia ismereti vetélkedő, ki tudja, hogy Jézusnak az esküvésről mondott szavait, amit az előbb idéztünk, hogy ne esküdjetek égre, földre, hanem legyen az igenetek, igen, nemetek, nem. Hol találjuk még meg a Bibliában, még egy bibliai helyen, egy bibliai levélben találkozunk ezzel a mondattal. Felidézte az egyik apostol ezt a mondatot. Ja, pontosan, Jakab levelében olvasjuk, a Jakab 5.12-ben olvasjuk. Ott van, igen. Jakab 5.12-ben, mindenek előtt pedig testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Megint tudjuk, nagyon egyszerű, igent mondunk, meg nemet mondunk. De Jakab apostol pontosan tudta azt, hogy milyen sokféleképpen el lehet tévedni a beszédünkben, és egy másik helyen is van szó Jakab levelében, egy másik figyelmeztetés arra, amikor mi a jövőre utalunk, a jövőre vonatkozó szavainkkal kapcsolatban. Ez a Jakab 4-ben szerepel, megint csak sokat idézett, jól ismert mondatok ezek. Most tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Kérkedés, amikor azt mondom, hogy én holnap ezt, meg ezt fogom csinálni, azt mondja Jakab apostol. Kérkedés, mert azt sem tudom, hogy mit hoz a holnap. Azt sem tudom, hogy mit hoz a holnap. Hogyan mondhatnék hát egyértelmű igent és egyértelmű nemet? Ott a korintusi második levélben, amire az előbb hivatkoztam, Pál apostol maga is belefutott ebbe, hogy azt mondta a korintusiaknak, hogy ez az én tervem. És aztán kiderült, hogy ha én most visszamegyek hozzátok, akkor abból csak tovább fog növekedni az a konfliktus, ami megkezdődött. Akkor nem megyek vissza hozzátok, mert én Krisztusra mondtam végső soron igent, és nem arról van szó, hogy irántatok való szeretetlenségből, nem éppen, hogy irántatok való szeretetből, most nem teszem meg azt, amit megígértem. Képzeljük el a következőt. Valamelyikünk azt mondja, hogy ekkor és ekkor itt és itt leszek. És elindul időben, annak rendje és módja szerint, és ahogyan megy az utcán, egyszer csak előtte összeesik valaki. És látja, hogy nagy a baj, szükség van segítségre, ki kell hívni a mentőt, hogy félre kell valahova, biztonságba kell őt tenni, meg kell várni a mentőt, segíteni kell addig, amíg nem érkeznek meg az orvosok. És emiatt, bár időben elindult, nem érkezik meg időben. Ha megtudjuk azt, hogy miért késett, fel fogjuk róni neki a késését? Én azt gondolom, hogy nem, különös, akik Jézus tanítványai vagyunk, és olvastuk az irgalmas samaritánus példázatát, nem fogjuk fölróni ő neki azt, hogy elkésett, hogy nem tartotta be a szavát. Nem. Nem tudta, hogy mi az, ami következik, és időnként átéljük azt, hogy a legjobb szándékkal, éppen a legjobb szándékkal is valamit, amit mondtunk, nem tudunk megtartani, és jól tesszük, hogyha nem úgy tartjuk meg. Vannak olyan körülmények, amelyekkel nem számolhatunk. Jakab apostol erre hivatkozik itt. Vannak olyan körülmények, amelyekkel nem számolhatunk. Én nem vagyok Isten. Én nem vagyok Isten, és nem tudom, hogy mit hoz a holnap. Nem tudom, hogy mi lesz. Ha Isten akarja, ha ez Isten akarata, az Úr akarja, akkor élni fogok, és meg is fogom tenni ezt vagy azt, ha Isten akarja. A legtöbb mondatunkat ezzel a jakabi feltétellel kellene árnyalnunk. Az eskü az, ahol nincs ilyen, hogy ha az Úr akarja, akkor majd hűséges leszek a társamhoz. Ahol nem lehet olyan körülmény, ami felülírhatná az elköteleződésemet, a kijelentésemet. Azt mondom, hogy szeretem, azt mondom, hogy hű leszek hozzá, és semmi, semmi nem írhatja ezt fölül, semmi sem változtathat rajta. Tudom, hogy Isten akarja. Meggyőződtem felőle. Nyilvánvaló, hogy Istennek a gondolatait nem látom át akkor, amikor házasságot kötök, de abban a fölkészülésben, amiben jártunk, abban meggyőződtem a felelőn, hogy Isten rendje szerint való ez a házasság, hogy Istennek kedves, feltételek szerint alakul ez a házasság. Az Isten akaratának a feltétele adott. Nincs továbbiakban semmi, ami felülírhatná. Nem hivatkozhatom semmire, ami miatt megszegném az esküt. És ha az életem múlik rajta, néhány évvel a tévében, már jó pár év, amikor még tévénk is volt, meg tévé előfizetésünk is, meg a tévénk működött a tévé előfizetésünkkel, ez sok évvel ezelőtt volt, volt egy játékfilm, egy magyar játékfilm, egyébként nagyon megrendítő magyar játékfilm, ami a Málenki robotra elhurcoltak, második világháború után a orosz gyepékre elhurcoltaknak az életét mutatta be, egy fiatalasszonynak a történetén keresztül, kegyetlen körülmények között a rabok is könyörtelenek voltak egymáshoz, és a film azt mutatta be, hogy az egyetlen útja a túlélésének, az egyetlen lehetősége a túlélésének ennek a fiatal asszonynak, tulajdonképpen a hazatérésnek az egyetlen lehetőség, hogy a családjához hazatérhessen, az volt egy szeretője lett annak a magyar férfinek, aki a rabok között a legnagyobb tekintélyen rendelkezett lényegen, aki megmondhatta azt, hogy nem vehetik el tőle az elevelét a mindennapokban, és nem bántalmazhatják őt. Szeretője lett ennek a férfinek, életben maradt. Még ilyen helyzetben sem. Ugye az eskü eléggé világosan fogalmaz. Azt mondja, hogy hű leszek, addig, amíg ő él, meg amíg én élek. Amíg élünk, addig hűséges maradok, amíg egyikünk meg nem hal. Az nem ér, hogy így maradhatok életben. Egyébként is, ilyenkor nekünk jösen eszünk be, amikor ilyen filmeket, meg ilyen alkotásokat látunk, hogy a Biblia beszél olyanról, aki a tüzes kemencében is meg tud tartani, meg az orosz tetéken is meg tud tartani, de ha nem tenné is, mondták Dániel barátai, ha nem tenné is, mi akkor sem térünk el attól, ami ő neki kedves. És általában ne higgyünk korunk kedvenc trükkjének, mert ezt mostában nagyon sokszor tapasztalhatjuk, ez csak zárójel a zárójelen belül, hogy ugye van valami, ami erkölcsi alapelv, és akkor kitalálnak valamilyen 128 ezerből egyszer talán előfordulhat típusú esetet, és akkor azt mondják, hogy nálam ez erkölcsi alapelv, ez nem működik, ugye erre épül föl minden, a most már lassan körülöttünk, hogy azért kell kimondani azt, hogy nem mindenki nő és férfi, mert nem tudom én hány tízezredéke az embereknek az egészen különleges módon születik, és ez tele van most már a világ körülöttünk, ha kicsit figyeltek, felfedezhetitek. Ez a film is erre épült, egy nagyon jól felépített film volt egyébként, de ez a film is erre épült, hogy lám-lám, a házasság ilyesmi, az hát megvannak a határai, amikor egyszerűen túl kell lépni rajta. Én nem vagyok Isten, de ezen a ponton én azt mondom, kijelentem, esküszöm, mert Istenet meggyőződtem arról, hogy az ő akarata az, hogy akivel szövetséget kötöttem, azzal hűséges kapcsolatban maradok. Nem történhet olyan esemény, ami változtatna azon, amit kimondok. Én nem tudok semmit a jövőről, és mégsem lehet mentséges enni a szövetségszegésre. De miért is kellene egyáltalán mentség a számomra? És akkor ezen a ponton azt hiszem, hogy a másik, még mélyebb üzenetére áttérünk ennek az énnek. Miért is kellene mentség a számomra? Az eskü szembesít önmagunkkal, hogy bizony mentségeket keresünk. Hogy persze, vannak olyan általános dolgok, amik mindenkire igazak, de én nem olyan vagyok. És magamról azt gondolom, hogy én nem olyan vagyok, mint ahogyan magamról gondolkodni szoktam. Szeretünk úgy tekinteni magunkra, hogy a Péter beszélt az utolsó vacsora után. Mit mondott Péter pár órával Jézus halála előtt? A Márk evangéliuma 14. részében olvassuk Péternek ezt a mondatát. Ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. Én egy külön kategória vagyok. Mindenki mással előfordulhat, én velem biztosan nem. Ha mindenki, én nem. Ki az, aki a szerelem bűvöletében élve, el tudja azt képzelni, hogy valaha ütlen lesz a társához? Ki az, aki el tudja képzelni, hogy valaha bántani fogja szavakkal, vagy tettekkel a társát akkor, amikor készül a házasságkötésre? Képtelenség. És mégis hányan válnak el körülöttünk, hányan csalják meg a társukat, hányan hidegülnek el egymástól, pedig ugyanígy indultak el a közös útjukon, mint azok, akik mi voltunk, amikor elindultunk, és mi is talán ugyanúgy gondolkoztunk, mint Péter. Ha ez mindenkivel megtörténik, és velem biztos nem, én biztos nem, ők ismerték rosszul magukat? Vagy előfordulhat, hogy mi is, akik nem tartunk ott, ahol ők, akik nem váltunk még el, akik talán konszolidált szép házasságban élünk. Ha mindenki is, én soha. Éppen azért van nagy szükség erre az esküre, mert én hajlamos vagyok úgy gondolkozni magamról, én soha. Aztán kiderül, hogy dehogy is nem. Hogy én bennem is ott van. Hajlamosak vagyunk így látni önmagunkat. Olyan megrendítő volt a számomra, amikor most nem régen hangoskönyv formájában végighallgattam Tolsztojtól az Ivan Iljics halálát, és egészen más szövegösszefüggésben, de érteni fogjátok talán a párhuzamot, nagyon megrendítő, ahogyan bemutatja ezt, hogy ha mindenki más, én soha. Amikor Ivan Iljics már tudja, hogy mi következik. Ivan Iljics tudta, hogy haldoklik, és kétségbe volt esve. Lelke mélyén tudta, hogy haldoklik, de nem csak, hogy nem szokott hozzá a gondolathoz, egyszerűen nem értette. Nem volt képes felfogni, hogy ez lehetséges. A szillogizmus példáját, amelyet Kizemetter logikájában tanult, Kai ember, az ember halandó, tehát Kai halandó, világ életében csupán Kájra nézve tekintette érvényesnek, és semmiképpen sem önmagára nézve. Ott egy Káj nevű emberről volt szó, általában az emberről, és ebben a vonatkozásban a tétel helyes és igaz volt. De ő nem Káj, és nem általában ember,
hanem mindig egészen más volt, alapvetően különbözött mindenki mástól. Ő bánya volt mamával, papával, Mityával és Vologyával, sok-sok játékkal, kocsissal, zadussal, később Katyenkával, a gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, minden örömével és bánatával, lelkesedésével. Hiszen Kály sohasem érezte a csíkos kis bőrlabda szagát, amelyet bánya annyira szeretett. Kály sosem csókolta anyuskája kezét, sosem hallotta édesanyja sejem ruhájának azt a bizonyos susogását, sosem tüntetett süteményért a jogtudományi iskolán, sosem volt szerelmes, és egy bírósági tárgyalást sem tudna úgy vezetni. Kály valóban halandó. Neki valóban meg kell halnia, de én, Ványa, Ivan Illics, az érzéseimmel, gondolataimmal, én egészen más eset vagyok, az nem lehet, hogy nekem is meg kellene halnom. Ez túlságosan borzalmas lenne. Így érezte Ivan Illics. Ha nekem is meg kellene halnom, mint Kálynak, akkor ezt mindigtől fogva éreztem volna. Egy belső hang súgta volna nekem, de ilyesminek nyoma sem volt. Én is, és valamennyi barátom mind éreztük, hogy velünk ez egészen másképp van, mint Kállyal. Most pedig nem, ez lehetetlen. Lehetetlen, és mégis így van. Hogyan történhet ez? Hogy értsem ezt? Képtelen volt megérteni, igyekezett elhessegetni magától ezt a gondolatot, mint hazug, helytelen, beteges gondolatot, s más helyes, egészséges gondolatokat állítani a helyébe, de a gondolat visszatért, nem is mint gondolat, hanem mint valóság, visszajár és elébe tolakodott. Kály ember, az ember bűnös, Kály bűnös. Kályra el tudjuk képzelni. Kimondjuk. Igen, minden ember bűnös. De hogy az én szívemben is olyan mélyen ott legyen a bűn, hogy én rám is igaz legyen, hogy engem is elítéljen. Azt mondja Ivan Illics, én egészen más vagyok, egészen más eset vagyok. Azt mondja Péter, ha mindenki megtenné is, én soha. Valóban? Valóban én soha? És te is így érzel? Hogy valóban én soha? Olyan megrendítő az, hogy a Jézus a hegyi beszédben, mielőtt az esküdőzésről beszélt volna. Hogyan mondta? Azt mondta, hallottátok, amit megmondatott a régieknek, hogy ne ölj. Mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aztán azt mondja, hallottátok, hogy megmondatok, ne parázzál, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznasságot követett el vele a szívébe. Hogyan kell ezt érteni? Miért mond Jézus ilyen durva dolgokat? Sokat gondolkoztam az elmúlt hetekben ezeken a mondatokon, most azért is hozom ezt nektek, mert nagyon elgondolkoztam, hogy bennem mindig volt egy kicsit olyan Ivan Illics-es hozzáállás ehhez, hogy hát persze Jézus magasra teszi azt a lécet, hogy ne tudja senki se átugrani. De azért én mégsem vagyok olyan, mint az, aki embert ölt. Én mégsem vagyok olyan, mint az, aki házasságot tört. Azért van különbség köztem és köztelem, tehát Jézus azért teszi magasra a lécet, mert de valójában erről van szó. Hogy Jézus be akarja bizonyítani, hogy mindenki megváltásra szorul, de azért én más eset vagyok, mint Ivan Illics is. Vagy Jézus éppen arról beszél, hogy ha az indulatomon múlna, meg ha a vágyaimon múlna, akkor én is olyan lennék, mint az, akihez nem hasonlíthatok, akinek egészen más eset vagyok. Pont ugyanazokat a bűnöket elkövettem volna. Ki dicsér az, hogy nem követtem el? Hogy nem tettem meg? Miért nem tettem meg? A körülményeim akadályoztak. A következmények fenyegettek. Megállított a lelki ismeretem. Mit jelent ez? Ha nem lettek volna azok a körülmények, ha nem kellett volna számolnom azokkal a következményekkel, ha a lelki ismeretem nem jelzett volna időben,
akkor semmi különbség nem volna. Hányszor éreztem olyan indulatot, amit ha szabadjára engedett volna Isten, akkor én magam is gyilkossá lettem volna. Kialakította a körülményeket. Ki rendelte el a következményeket? Ki helyezte el benned azt az érzékeny műszert, a lelkiismeretet? És akkor ki dicsér az, hogy nem tetted meg, amit a másik megtett? Amikor azt mondod, hogy én, és mondod a nevedet, akkor ebben benne van, hogy én, akiben ott van, nagyon mélyen ott van a bűnnek a valósága. Én is olyan vagyok. Nekem is el kell köteleznem Isten színe előtt magamat. Nekem is el kell köteleznem magamat, nem elég a szívem indulata, mert a szívem indulata ölne, a szívem vágyai azok hűtlenné tennének, hanem Isten kegyelmére bízom magam, amikor Isten segítségét kérem az esküben, akkor úgy járok, mint Péter. Ó, ha mindenki más, én nem. Ennek szokott a legnagyobb pofárás is lenni a vége. Mi nem azt mondjuk, mint Péter, hogy ha mindenki más, én nem. Nem azt mondjuk, hogy én nem, hanem azt, hogy én. Én, Pataki András. Mondhatod a nevedet, én. Bőre hajlandó, hamis vágyakkal játszadozó, erkölcstelenségre kész ember. Én. Én esküszöm, hogy nem a kívánságaimnak engedek, hogy nem a csábításoknak engedek, hogy nem a mindenféle külső-belső késztetésnek engedek, hanem Isten szent lelkének engedek. Mert tudom, hogy én milyen vagyok. Nem lényegtelen az, hogy én mondom ki ezeket a szavakat. Mert én nekem is ki kell mondani ezeket. És még egy jelentősége van annak, hogy kimondom, hogy én. Tudom, hogy én természetem szerint nem ezt tenném, nem a szeretetemet fejezném ki hosszú távon a társam felé, a kapcsolatunk nem a hűségemet bizonyítaná, de komolyan veszem, hogy nekem Isten többet szánt. Nekem Isten többet szánt, mint ami a természetem szerint következne. Többet akar ennél adni. Ez az én, ez lezár egy korszakot, mégpedig véglegesen lezár egy korszakot. Talán erről is beszélünk majd többet a héten, hogy az Isten előtt megvalósuló házasság az túlmutat önmagán. Túlmutat önmagán Jézus és az egyház kapcsolatának az alapvonásaira mutat. És az a bibliai mondat, amit szeretnék most leginkább a szívetekre helyezni, az, amit a Galata levélben Pál apostol olyan nagyon egyszerűen és mégis nagyon megragadóan, olyan mélyre hatóan elmond a Krisztussal való kapcsolatáról, a hívő embernek, az egyháznak. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Én többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Egy egészen más élet kezdődik el. Egy egészen más én az, amivel folytatjuk az életünket. Ennek az énnek már vége. Én egészen más módon leszek jelen abban a szövetségben, amire Krisztus elhívott engem, mondja Pál apostol. Én egészen más módon leszek együtt abban a szövetségben a társammal, amin elindulok, amikor kimondom ezeket a mondatokat. Többen ismeritek Radnótinak azt a kis versét, a Papír szeletek ciklusban van, kis nyelvtan ez a címe. Én vagyok magamnak S néked én te vagyok. S te én vagy magadnak. Két külön hatalom. S ketten mi vagyunk. De csak ha vállalom. Megrendítő ez, de csak ha vállalom. Két külön hatalom. És addig, amíg nem vállalom, hogy mi vagyunk, addig maradunk én meg te. De amikor kimondom ezeket a mondatokat, onnantól kezdve már ketten mi vagyunk. Ezek a mondatok erről szólnak. Hogy én vállalom, hogy már nem én vagyok, és nem te vagy, hanem mi vagyunk. Enélkül nem lehet házasság, hogy kimondanánk azt, hogy a két külön hatalomból egy szövetség jön létre. Hogy vállalnánk. És az, hogy ezt vállaltuk, meghatározza az egész életünket. Amit Isten egybe szerkesztett, azt ember már szét nem választhatja. Már nem én élek többé. Élünk együtt, szövetségben, egészen addig, amíg Istennek ez kedves, hogy együtt tart bennünket. Legyen áldott az ő neve azért, hogy adott nekünk lehetőséget arra, hogy elkötelezzük magunkat egymás mellett, hogy kimondjuk ezt, hogy kizárólagosan összetartozunk, senki és semmi nem mondhatja ezt föl. Én nem látom a jövőt, de egy biztos, a társamtól semmi el nem választhat. Én képes lennék minden gonoszságra, de éppen ezért kimondom, hűséges maradok hozzá, történjen bármi is. És akkor már nem én, hanem együtt folytatjuk azt az utat, amire indultunk. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan dolgokról van itt szó, amiket igazán nem érthetünk meg tapasztalataink alapján, ha körülnézünk ebben a világban, akkor érhetünk meg igazán, hogyha rád tekintünk. Ha rád tekintünk és megértjük, hogy valójában mennyire beszennyezett és sötét az életünk, mi mindig azokhoz viszonyítunk, akik rosszabbak nálunk, pedig egyedül te hozzád kéne viszonyítanunk. Nagy szükségünk van arra, hogy elkötelezzük magunkat, és tartsuk magunkat az elköteleződéshez, hogy téged hívjunk segítségül, mert magunkban nem tudunk megállni. Magasztalunk téged, hálát adunk neked, és áldunk téged, hogy te többre szántál bennünket, mint amiben magunktól járnánk. És többre szántál bennünket, mint amiben sokszor a mindennapjainkban járunk. És köszönjük, hogy azért hívtál ide bennünket, hogy megújítsd azt, ami talán meggyengült, ami talán megerőtlenedett az elmúlt időszakokban. Azért hívtál ide bennünket, hogy újra tudjuk megélni annak az örömét, amit akkor éltünk meg, amikor ezeket a mondatokat kimondtuk évtizedekkel ezelőtt, vagy évekkel ezelőtt, vagy lehet, hogy akár csak hónapokkal ezelőtt. Köszönjük neked, hogy te ebben növelni és erősíteni akarsz bennünket. Bocsáss meg, ha sokszor, mint Péter, mi is azt mondtuk, hogy én nem. Most szeretnénk ideállni elég, és azt mondani, én felelős vagyok azért, amit rám bíztál. Felelős vagyok azért, akit rám bíztál. Addulunk, hogy legyen hűséges, odaszánt, engedelmes életünk. Azt az életet élhessük, amire elhívtál. Amen.